reggel, család! Van 5 perced? És több? Lehet akár 5x5?
A jól működő családban élni valódi siker. Hogy van ez nálatok?
A család érték. Szerinted is?
Na nézzük, mit terveztünk mára. Szeretettel köszöntjük hallgatóinkat a Mária Rádió Otthon a Családban, a Családbarát Akadémia műsorában. Állandó műsorvezető társam, Válfari Marjannát is köszöntöm.
És én is köszöntöm Kulcsár Krisztinát.
És majd rendkívüli igen. Adásunk van, ugye? Sajnos a Tibor nem ért ide, Havasi Tibor a Lélekzuhany Gaspel kórusnak a vezetője, közlekedési okok miatt. Ellenben itt van az én kislányom, Víg Anna Franciska.
Jó reggelt kívánok!
Jó reggelt mindenkinek!
A mai napon a műsorunk első részében még ma is köszöntjük az édesapákat, hiszen tegnap volt hivatalosan apák napja, de azt hiszem, hogy a mai család műsorunknak nagyon komoly központi kérdése az, hogy az édesapákra is figyeljünk oda. Tehát most így szeretettel köszöntjük az édesapákat, majd utána pedig az évzárásról, a tanévzárásról fogunk beszélni, és egy kicsit a nyári szünetre fogunk ráhangolódni, hogy a család szempontjából milyen fontos üzeneteket gondoltunk mára. Hallgassuk akkor Zöldi Pállal készült interjút.
Az anya képe, élménye egy elég fix dolog, fixációs is lehet, de vonatkoztatási pont. Tehát a gyerek őtőle kapja az élelmet, a megkönnyebbülést, ő kaparja ki a szemétből, hogyha maga alá csinál. Tehát az anya fontos. Ha a gyerek elbődül, mert nem tud beszélni, ordít, az anya finom receptoraival érzi és megjelenik. Tehát az anya megoldásként van jelen a világban. A nyomorúságomat az anya oldja meg. Ez egy konkrét személy, szaga van, íze van, minősége van, a bőrének tapintása van, lényeges. Az apa akkor jelenik meg, mikor az anyát kezdem kinőni. Normális esetben az, ahogy a kinővőm az anya méhet 9 hónap után, és hogyha nem jövök ki egy krízis által, akkor meghalok, meg az anyám is meghalhat, ugye, ha túlhordanak egy gyereket, és nem tud megszületni. Ugyanígy a kisgyerekkornak is megvan ez a szimbióta szakasza, aminek azért egyszer csak vége kell legyen, és az apa anya ölébe ül, vagy közvetlen mellette, akkor az anya hiába teszi le a már állni akaró kisgyereket a földre, hát nincs hova menjen. De ha az apa 3 lépésnyire ül, akkor a gyerekbe valami nagyon komoly döntési folyamat indul el. Az apa elismeréséhez teljesítmény kell. Az anyámnak nem kell teljesítmény, hogy szeressen. Ő szeret azért, mert kihordott 9 hónapig, táplált, életbe tartott. Tehát nem ugyanaz a kettőnek a szerepe. Az apánál kell, hogy én a horizontjára fölkapaszkodjak, az valamit teljesítenem kell. A régi világban ez a minimum az volt, hogy elindulok. Lépegetek az apám felé, ugye a teret. Tőle kapom. Lábamat az anyámtól, lépteimet az apámtól. Akitől én elismerést vagy korrekciót kapok, most én a fiúkról beszélek elsősorban, az a fiúkba beleég, belevág, az alakít. Tudom, hogy ezt nem lehet, hogy én piszkáltam egy biciklinek unalmamba a csomagtartóját osztálykiránduláson, és rám szólt a tanár úr, hogy mi van, te kleptomániás vagy? Én szerettem addig ezt a tanárt, de ez olyan durva volt, hát most mit? De utólag belátom már, hogy igaza volt, hát miért nyúlok én egy idegen biciklihez, miközben áldogálunk, vártunk az utcán valamit. De ő ugyanúgy az apámmá vált, egy kis szelet, egy kis szilán, ezt nem tesszük. Vagy az a köműves segéd, aki focisztunk, és azt mondta, mikor én véletlenül oxival átvettem a labdát, és azt mondta, hogy hú, ez a gyerek tud. Hát én egy fejjel magasabb lettem. Pedig hát nem voltam egy tehetséges futballista, de ez egy másik szilánk volt a világból. Az apa képemhez. Tehát az apa kép az úgy alakul ki, hogy vannak dolgok, amiket elfogadok, vannak, amik belém hasítanak, belém vágnak, és így alakul ki az apa kép. Tehát az apa nem egy, persze egy konkrét valaki, de mégis azt hiszem, hogy ez a tanárunk, papunk, közlekedési rendőr, kalauz, pénztáros, legyen az bárki, aki emberként látok, és azt megérzi egy kisfiú, megérzi, hogyha valakinek belül van a súlypontja, és azt mondja, hogy igen, ilyen akarok lenni. Én is ilyen akarok lenni. És miért akarsz mozdonyvezető lenni, ugye? Mert látod, hogy mert a mozdonyvezető, hát az ott fönnáll, karokat mozgat, és a gép, ez a hatalmas mozdony, azt csinálja, amit ő akar. És hát ez óriási, hát ilyennek kell lenni. És itt jön a társadalmi szerepe az apának, hogy az nem egy biológiai pozíció, mert az nagyon be van korlátozva. Egy zárt térbe élnek, stb. Stb. Más motivációkkal élnek. De a társadalmi apa az egy ponton jelenik meg az életemben. Lehet, hogy annyi, hogy láttam az utcán, hogy fölvett egy szemetet, és bedobta a szeméttárolóba, a kukába. Ez is egy fontos tanítás. Lehet, hogy azért, mert ő az edző bácsi, és úgy szólt hozzám, tudja a nevemet, és megteszem neki. Mert azt is látom, hogy nem lehet más csinálni. Apának eddig is tudtam nemet mondani, nem. De a Gábor bácsinak nem mondhatok nemet, mert a Gábor bácsi meg fogja csinálni, amit ígért. És ha úgy mondta, akkor az úgy lesz. Tehát én azt gondolom, hogy itt nagyon fontos, hogy a törzsi kultúra, falu, ugye egy gyerek felneveléséhez egy falu közösség kell, mondták a régiek. A törzsbe is nem a biológiai apa nevelte, avatta a gyereket. Többi harcosok, bácsik, vének, mindenkik odaszóltak, ahogy gyerekkorunkban falun idegen bácsi ütötte ki a számból a cigarettát, mikor a Józsival rágyújtottunk nagy sunyin a sarkon, dugva azt hittük, hogy nem látják. És egy idegen bácsi jött, nem is tudtam a nevét. Kivette a szánkból. És onnantól tudtuk, hogy ez nem lehet. Most ez nem pont ez az eset, de igen, más szerepben van az apa és a többi, a társadalmi apák és a biológiai apák. Azt gondolom, hogy a gyerek nagyon fontos dolog, de nem lehet fontosabb, mint én. Tehát a gyerek nagyon lényeges, hogy kicsoda, mit kap, mit adok neki, de ő nem a tulajdonom. Ha más valakitől jobban fogadja el a dolgot, most maradjunk abban, hogy ez nem negatív, nem pedofília, nem drogot adnak neki, stb., akkor egyszerűen ezért bízzuk rá egy másik emberre, mert ő a matek tanár, ő jól el fogja talán magyarázni neki, irgalmat fog tanulni talán tőle. Ő az edző, ő a zenetanár, tehát megbízunk, fölruházzuk bizalommal azt a másikat. Aki ezt nem tudja megcsinálni, mint apa, hanem ragaszkodik a gyerekéhez, és mindent ő akar, az valahogy ő beleveszett az apa szerepbe, és őt az az apa szerep teszi valamivé. Magyarul nagy valószínűség a gyereke nem fog felnőni egyáltalán, mert ő soha nem fog megszabadulni ettől a pozíciótól. Ő azt végig el fogja magyarázni mindig a fiának, kit vegyél feleségül, milyen házat vegyél, milyen kocsit vegyél, már rég elmondta, hogy mi legyen a szakmád. Tehát nagyon be tudják szorítani. Most az más kérdés, hogy most azért, mert ő mérnök akart lenni, és akkor gyereke legyen mérnök, ha neki már nem sikerült. De minden esetre, aki a gyerekén keresztül akar kiteljesedni, az el van tévedve. Én nekem magamba kell kiteljesedni, a saját személyembe kell elnyerni a formámat, és akkor nagyon jó esélye van a gyerekemnek, hogy egy normális embert fog mintázni. Jó mintája lesz. Többek között én is.
Zöldi Pált hallották, az Apáknak férfiakról kisfilmsorozatnak egyik részletét hallották, amelyet a Védőnőkért, Újszülők és Újszülöttekért Alapítvány pályázata keretében valósítottunk meg, és a családbarátakadémia.hu oldalról bárki letöltheti, ingyenesen megnézheti, akár többször is, és az egész 15 részes kisfilmsorozatot szívből ajánljuk minden kedves hallgatónknak, férfiaknak, apáknak, de az édesanyáknak és a nőknek is. A gondolatok a férfi sátor mozgalom, Zöldi Pál, tudjuk, Zöld, a férfi sátor mozgalom vezetője, alapítója, és a férfi sátor gondolataiból, több éves közös munkából kristályosodtak ki, amit most megosztott velünk.
Igen, és többször volt már itt vendégünk, ugye Sebők Sándorral is egyik este velünk tartottak, és pont erről a témáról beszélgettünk. Nagyon hasznosak, sőt legutóbb veled együtt köszönthettünk benneteket Tatán is, a Család és Karrierpontban, ahol egy nagyon kellemes előadás volt, egy ilyen nagyon jó beszélgetés, nagyon inspiráló, sőt képzeljétek el, találkoztam azóta egy-két ott jelenlévő hallgatóval, és így nagyon azóta is emlegetik, hogy mennyire tetszett nekik ez a kis bemutatónk, és hogy nagyon várják az őszt, mert ugye azt ígértük nekik, hogy folytatjuk.
Igen, ez a közönség találkozós program sorozatunknak az első állomása volt, és azok a közösségek, akik meghallgatták ezt a kisfilm sorozatot, vagy megnézték, és kedvük van a szerzőkkel, szerzővel megosztani a gondolatokat, akkor erre nyugodtan küldjenek jelzéseket, és megtaláljuk rá a helyet és az időt, hogy ezt teljesítsük. Igazából úgy hasznosak ezek a kisfilmek, hogyha meg is tudjuk őket beszélni, ezeket a nagyon komoly gondolatokat, amelyek a mostani részletből is kiderültek.
Így van, és ha visszatjuk a hallgatókat, hogy nyáron is hallgassanak minket, hiszen megpróbáljuk azért ezt a 15 részes kisfilm sorozatot, így a rádióba 8-10 percek egy-egy film beadni önöknek is, hogy akinek nincs módja esetleg az interneten megnézni, azért ő sem maradjon le róla, és hallgathassa akár itt velünk reggelente vagy este.
Igen, és nem győzöm hangsúlyozni, hogy nekem személy szerint nőnek, édesanyának, nagymamának is nagyon komoly üzeneteket ad ez a sorozat, mindig szívesen hallgatom.
Na, de akkor csapjunk át a nyárba, ugye? Pénteken megvoltak a ballagások, elballagtak a diákok, vége lett az iskolának, pippak elröppent az egy év, ugye? Mi most kezdtük az iskolát, tehát hogy kettőt pillantottunk, és már második osztályba megy a gyermekünk, és kezdődnek a nehézségek, ugye, mert 12 hét szünet kezdődik.
Igen. Hát mielőtt belevágunk a nyári szünetbe, azért én nagyon komolyan köszöntöm azokat a gyerekeket, akik sikeresen tudták ezt az iskolai évet teljesíteni, és a pedagógusaikat is, akik és a szülőket is, akik ebben segítették őket. Nagyon komoly munka áll mögött, azért ezt szögezzük le, hogy a számjegyek vagy a betűvel megjelölt értékelések a bizonyítványban azért ennél sokkal többet jelentenek. A mindennapos életnek a kihívásait, megmérettetéseit, és az, hogy minden nap meg kellett tudni felelni. Sőt, sokszor a hétvégeken is komoly feladatokat rót, nem csak a gyerekekre, hanem akár a családokra is.
Ez így van.
És hát így lesz ez majd a jövő tanévben, ami szeptemberbe kezdődik, de most akkor a nagy elismerések után jöjjön az, hogy mire is figyeljünk a nyáron, hogyan tudjuk ezt értékesen jól eltölteni, ezt a nyári színidőt.
Egy gondolattal hadd térjek még vissza erre a köszönetre, mert ezt ma reggel, ez egy nagyon friss, ropogós élményem. Így beszélgettünk a kislányommal, hogy hát akkor kezdődik a nyári szünet, hogy akkor hogy fog történni, ki hol lesz, ki milyen táborba, tehát ez már egy kicsit ugye a nyár, és hogy hát, hogy kinek mennyi szabadsága van, ugye? Mert hogy ez az első gyereknek most ez még úgy nem mond túl sok mindent. És akkor beszélgettünk arról, hogy hát azért milyen jó, hogy a pedagógus kérdezte, hogy az ő Erika néniével mi lesz. És mondta, hogy hát ő hál' Istennek, ő is el tud menni pihenni szabadságra, és azt mondta, anya, hát ő nagyon megérdemli. Hát ő nagyon sokat dolgozott velünk. És ez annyira, annyira szép elismerés volt egy diáktól a pedagógusa felé, egy elsős kisdiáktól. Én azt gondolom, hogy ugye ezt muszáj volt, hogy elmondjam az összes pedagógusnak,
megköszönve. És ezt mindenkinek ezt az üzenetet.
És akkor így kezdtük el, ugye, hogy akkor hogyan kezdődik a nyári szünet, az a 12 hét, ami nagyon nagy nehézségeket okozhat a családoknak.
Igen, én 4 fő szempontot írtam föl magamnak. Ez a 4 dolog pedig az idő, a hely, a kapcsolatok és a programok. De lehet, hogy még ennél sokkal több is van, de ezek mindenképpen keretezik és meghatározzák az előttünk lévő heteket, és az idő pedig azt is jelenti, hogy mire mennyi időt szentelünk. Itt a szentelés szónak is szeretnék üzenetet adni, hiszen nagyon fontos az, hogy érték alapú legyen ez a nyári szünet. Az is, hogy pihenünk, az is, hogy nem csinálunk semmit. Akár, mert hogy ez is bele kell, hogy tartozzon a sok megfelelés és a sok elvárás mellett. Tehát, hogy legyen elég időnk arra, hogy rá tudjunk csodálkozni a természetre, azokra az értékekre, amelyek körülvesznek minket. Akár a Balatonra megyünk, akár otthon maradunk, akár lemegyünk a játszótérre. Legyen ez az idő ajándék. Tehát, hogy ne csak a rohanásról, meg a naptárról szóljon, hogy mikor hova kell menni, és akkor már is belementünk a helybe. Tehát, hogy milyen helyszíneket tervezünk a családnak közösen, vagy a gyereknek, tehát mik azok a helyszínek, ahol eltöltjük ezt az időt. A hely is legyen egy kicsit a választásunk, az értékrendünknek a megnyilvánulása. Mit gondolsz erről?
Hát igen, én azon gondolkodtam, hogy nagyon nehéz, mert 12 hét, és egy családban van egy embernek 4 hét szabadsága egész évre, mondjuk így durván, persze plusz-minusz azért vannak, de hogy melyik az az idő, amikor úgy tényleg a család egyszerre ki tudja menni, és tényleg egyszerre el tud menni. És ugye itt nagyon sokat beszéltünk egész évben, meg tavaly évben is a figyelemről, a meghallgatásról, a jelenlétről, És ezen gondolkodtam sokat, hogy tényleg ezt a jelenlétet kellene valahogy, ezt a nyári szünetben valahogy arra az egy hétre, vagy kinek mennyi jut, ugye?
És ez minőségi.
És ez minőségi, igen, mert a jelenlét az már minőségi, hogy akkor ott vagyok, veled vagyok, egymásra figyelünk, érezzük, hogy kinek mi kell. És az, hogy most helyrajzilag ez hol van, ugye ez lehet jó egy réten, nagy labdajátékokkal, tollas hozzá, vagy bármi, tehát kinek mi fogócskázva, vagy kinek milyen egyéb gondolatai vannak ezzel tekintetben, és ugye sokan vagyunk sokfélék, és nagyon sokfajta például ilyen tábor van, amiben reggel elvisszük a gyerekeket, és délután megyünk, egy ilyen napközi táborszerű valami, és megmondom őszintén, ezt most nem tudom, mennyire szabad vagy nem, de én megnéztem az árakat. Hát azért nem tudom, hány ember tudja ezt kifizetni, főleg akinek van 3 gyereke. Úgyhogy 12 hét van.
Igen.
És mondjuk, ha nincs nagymama, vagy nincs nagypapa, nincsenek nagyszülők, vagy nagyon-nagyon messze laknak, vagy külföldön élnek, vagy bárhol, tehát hogy annyifélék vagyunk, annyiféle problémával, annyiféle helyzettel, hogy ami lehetne egy ilyen kis jó, hogy ugye egy gyereknek a gyerek a társa. Tehát, hogy... Én azt gondolom, hogy nekik azért kellene a gyerekközösség. Oké, hogy velünk nagyon jó azt az 1-2 hetet, 3-at, akármennyit eltölteni, kinek mi, de hogy neki kell a gyerekközösség. És ezt valahogy ilyen, én nagyon-nagyon szomorúan láttam.
Igen, hát itt nyilván bele játszik ebbe a kereskedelem is, tehát az, hogy megpróbálnak... jó programokat, jó pénzért bizonyos köröknek biztosítani, az biztos, hogy az átlag gyereknépesség töredéke fog ezekhez eljutni, de inkább arra szeretném én is felhívni a figyelmet, hogy vannak azért például iskolai napközis táborok, ezeknek is egyre gazdagabb programkínálata van, és igyekeznek a gyerekeknek tényleg a legjobb körülményeket biztosítani. De felhívom figyelmet arra, hogy nagyon sok egyházi program vagy civil szervezeti kezdeményezés van, tehát hogy azért lehet találni, vagy a baráti körök összefognak és segítenek egymásnak a gyermekeknek az elhelyezésében és közös programjaiban. És akkor itt mindjárt bele is léptünk a kapcsolati rendszerbe, hát én nagyszülőként is már tudom a nyári beosztásomat és programomat és a vállalásomat, hogy én erre tudjak megfelelő fizikummal, szellemiséggel, jókedvel és szeretetadással oda készülni. Tehát nagyon fontos az, hogy a gyerekek úgy éljék meg ezt a nyári szüneti programot, hogy ez a felnőttnek ne egy teher legyen, ne egy feladat legyen, hanem egy közös élmény, egy örömélmény, hogy együtt tudjunk egymásnak szentelni időt. És akkor ez nagyjából a programokat is keretezi, hogy mi fér bele abba a napba. Nekem is mindig úgy van, hogy eltervezek sok mindent, és akkor persze az aktualitások mindig felülírják, vagy éppen a gyereknek a kedve, vagy az én lehetőségeim, vagy az én korlátaim, mert hogy azok is vannak, és ezt a gyerekek nagyon is megértik. Úgyhogy én szerintem az a jó, hogyha ezt szeretetben, örömben, jókedvben tudjuk tölteni mindenkinek az örömére ezt a nyári szünetet. Én csak ezt kívánom mindenkinek, hogy ezt tudjon teljesülni.
És milyen jó, hogy mondtad, hogy a gyerekek el tudják fogadni, hiszen erről is beszéltünk egész évben, hogy ugye, hogyha szeretettel fordulunk a gyerek felé, és elmondjuk neki, hogy most mi a helyzet, akkor ők egyébként nagyon rugalmasak, és nagyon megértőek tudnak lenni a felnőttekkel, úgyhogy azért ezt a nyarat is használjuk ki arra, hogy egy kicsit közelebb kerüljünk saját magunkhoz, a gyerekünkhöz, a családtagunkhoz, igen, és mindenkihez, aki a környezetünkben van.
És kiváló alkalom a jó kommunikáció gyakorlására, úgyhogy erre is biztatunk mindenkit, hogy nyílt, egyszerű és szeretettei teli kommunikációt gyakoroljanak egymás felé, pozitív, igen, életszemléletben.
És hát, hogyha ugye itt van a nyár, itt van a szabadságolások, az iskolaszünet, akkor egy kicsit vegyünk vissza a tempóból, hogy egy kicsit úgy lassítsuk le magunkat is. Ugye a nyár eleve a lassulás, mert hogy nagyon meleg van, akkor már nem futkos az ember úgy, mint télen, vagy hát most idézőjelben mondom, ezt szokták ugye mondani, hogy akkor egy kicsit így van idő egy kicsit leülni, hogy az árnyékba olvasni, gyerekekkel együtt lenni, családdal együtt lenni. Tehát egy picit azért lassuljunk vissza, hogy legyen időnk egymásra.
Így van, és hát én egészségügyi vénámból adódóan nem bírom ki, hogy nem mondjam azt, hogy figyeljünk arra is, hogy milyen időbeosztással, milyen napirenddel valóban legyen idő a pihenésre, alvásra is. Nagyon figyeljünk a napra, a vízre, a higiéniára és a táplálkozásunkra, és az, hogy kellő folyadékot fogyasszunk, mert ez nyáron nagyon fontos.
Így van. És sajnos műsorunk ismét nagyon gyorsan végére ért. Nagyon szépen köszönöm neked, Marian, hogy itt voltál velünk.
Nagyon nagy öröm volt, hogy újra együtt töltöttük ezt a családi műsort reggel, egy ilyen kis kedves vendég társaságában.
Igen. És akkor mondjuk el a mottónkat még, hogy azt ne felejtsük el azért nyárra.
A jól működő családban élni valódi siker.
Mert a család érték. Nagyon szép hetet kívánunk.
És köszönöm. Jó nyaralást!
Így van. Szia, Marian!
Szervusz, Krisztina! Szervusz, Anna!
Szia, Anna!
Családban. A Családbarát Akadémia műsorát hallották.